Kedves gyülekezet, örülök, hogy megint itt lehetek a körötökben. Nem tudom, ti mennyire figyeltétek meg, lassan már hagyományá vált, hogy vagy az év utolsó szombatját. Igen, akkor nektek is feltűnt, nekem is, és egy kicsit olyan jó értelemben kötelező feladatnak érzem, mindenképp jövök, szívesen jövök közétek amúgy is. És ugye az év utolsó szombatja, vagy az első, mikor hogy sikerül, ugye, az mindig egy kicsit úgy determinálja azt is, hogy hát mégiscsak egy évfordulónál vagyunk, tehát hogy hogyan éljük ezt meg, vagy valamilyen mértékben, valamilyen módon meghatározza a témaválasztást. Én szerintem ez ma is így történt, majd eldöntitek, de nem a szokott módon teszem, tehát nem proféciákról fogok most szólni, délután, hogyha akarjátok, beszélgethetünk, úgy is szoktunk. Én azt gondolom, hogy a mai témánk, amit szeretnék majd elétek tárni, az, ami, hát ami személyes életünk, a személyes hitbeli fejlődésünk, a személyes üdvösségünk szempontjából foglalna el méltó helyet éppen ma, így az évfordulójához közeledve, hogy ennek a fényében gondolkodjunk és gondoljuk újra a mi életünket. Olvasom is az alapigénket Márk evangéliumából, az első fejezetnek a végéről, a 40. verstől a 45-ig terjedő szakaszt. Tehát Márk evangéliuma, első fejezet, 40. versétől az egyik gyógyítás története Jézus Krisztus szolgálatában majd látni fogjátok mindjárt. Úgy hallom, megtaláltátok, tehát olvassuk közösen. Így hangzik Isten igéje ezen a helyen. És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt és leborulván előtte, és mondván néki: ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig könyörületességre indulván, a kezét kinyújtva megérintette őt, és mondta néki: akarom, tisztulj meg. És amint ezt mondta, azonnal eltávozott tőle a poklosság, és megtisztult. És erősen megfenyegetvén azonnal elküldé őt, és mondta néki: meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj, hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, amit Mózes parancsolt, bizonyságul nekik. Az pedig kimenvén kezdte sokat beszélni, és terjeszteni a dolgot annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn, puszta helyeken volt, és mentek hozzá mindenfelől. Hát így teljes a történet, hogy 45. versig olvastam. Két részben szeretném majd veletek átgondolni. Az első fele az a tartalmi, a maga a gyógyulás és az esemény. És a következményekre is szeretnék majd kitérni, remélem az időnk ezt lehetővé teszi majd. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel a történettel. Nekem ez valahogy kilóg a gyógyulások sorából. Ez az ember nem süket volt, nem vak volt, nem egy fogyatkozása volt, amivel hát olyan szárnyaszegetten, de el lehet érdegélni, hanem ez az ember, ez bélpoklos volt. Amennyire tudom, ez a leprának felel meg ugye a Bibliában, ami hát egy rettenetes betegség, egyrészt ronda, undorító, gyógyíthatatlan. Vannak fertőző és úgy tudom, nem fertőző válfajai, tehát ez attól függ. Akkor talán ezt nem így tudták, vagy a biztonság kedvéért mindenkit kirekesztettek, aki ebben a betegségben szenvedett, hogy védjék a többieket érthető módon, tehát ez egy természetes dolog volt. És a legrosszabb az egészben, hogy ez egy elhatalmasodó betegség volt rendszerint, és az ember élt, és közben fokozatosan halt el, és torzult el a teste. Hát én nem tudok szörnyűbet elképzelni, és ezért mondom, hogy ez más volt, mint a többi, ami nem halálos, és nem ennyire rettenetes. Azt olvassuk ebben a leírásban, hogy ez az ember, aki Jézushoz ment, ebben a betegségben szenvedett. Ez tehát a problémának a mértéke, vagy az ő bajának a mértéke, ami megkülönbözteti talán a többi gyógyítástól is. A másik pedig, amiben különbözik ez a történet, nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy hiányzik egy olyan kérdés, amit Jézus felszokott tenni, amikor valaki hozzá megy, hogy meggyógyulna. Mit szokott kérdezni Jézus, hogy... volt olyan, ez egy jó kérdés, arra visszatérek. A gyakoribb az volt, hogy egy hiszed-e. Így van, így van. Mert legtöbbször ugye olyanok mentek hozzá, akik hallottak róla és akartak meggyógyulni, csak Jézus nem azt kérdezte, volt ilyen eset, de az a kivétel volt inkább, hogy akarsz-e, mert nyilván azért jött, hanem hogy amit szeretnéd, azt hiszed is, hogy megtörténhet? Emlékeztek, ugye majdnem minden esetre találkozunk vele. Volt, amikor feljajdult a szegény apa, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Tehát, hogy érezte, hogy gyenge a hite. Most ebben az esetben ez a kérdés nem hangzik el. Vajon miért nem hangzik el? Hát, mert nem volt rá szükség. Ez az ember azt mondta, oda ment, és azt mondta, célra törően közölte Jézusra, hogy miért jött, azt mondta, ha akarod, akkor megtisztíthatsz engem. Hát ezek után nincs értelme feltenni ezt a kérdést, hogy hiheted-e, mert ő gyakorlatilag közölt valamit. A közlésben benne volt persze a kérés, hogy szeretnék megtisztulni, de ez az ember azzal kezdte, hogy rajtad áll, én tudom, hogy te meg tudod tenni. Ez nem az a kérdés, hogy tudod-e, az a kérdés, hogy akarod-e. Én erről meg vagyok győződve. Kedves gyülekezet, ennél nem lehetett határozottabb a fellépése. Milyen kevés ez a mondandó, nem? Vagy mennyiségileg. Azt mondta, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Úgy eszembe jutott, hogy amikor Nikodémus elment Jézushoz azon az éjszakán, emlékeztek rá, akkor azzal kezdte, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél, tanító úr, és hát elkezdett valamit, valami érthető, hát valahol el kell kezdeni a mondandót. Itt minden bevezetés hiányzik. Egy rövid mondat hangzik el, a hit bizonysága is, meg a kérés is benne van. És én azon gondolkoztam, hogy talán az az oka annak, hogy ez így hangzott el, mert ez az ember úgy került Jézus elé, hogy nem lett volna szabad ott lennie. Tehát ugye ő neki nem volt szabad bemenni az egészségesek közé. Ő annyira vágyott a gyógyulásra, és ebben benne van a hit, hogy ő annyira bízott benne, hogy ami történik, az igazolni fogja őt. Tehát, hogy végül nem azt mondják, hogy mertél ide jönni, és elzavarják. Hogy vállalkozott rá, de tudta azt, hogy valószínűleg nem lesz sok ideje. Mert először visszarettennek tőle, hogy oda jött, meg félnek a betegségtől, de aztán valószínűleg próbálják majd őt eltávolítani a rabbitól, a mestertől, akihez jön. És nekem, hát olyan mondhatom meggyőződésem, hogy ő valószínűleg azért is volt ilyen tömör, hogy nehogy félbeszakítsák, tehát nehogy ne jusson el odáig, ameddig akar. Tehát ő rögtön elmondta, amit akart. Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Olyan hite volt, amihez foghatót ritkán találunk a Bibliában, nekem mindig a római százados jut az eszembe, aki szólt Jézusnak, hogy fölösleges azt az utat is megtenni, amire egyébként vállalkozott. Azt mondta, hogy én tudom, hogy neked elég azt mondanod, és az én szolgám itt meg fog gyógyulni attól, hogy te ott azt mondod. És nem tudom, emlékeztek-e, mi volt erre Jézusnak a reakciója, egy tömeg vette körül, ugye, mert ment. És azt mondja, hátrafordult, és azt mondta nekik, hogy én ilyen hitet Izraelben nem találtam. Egy római százados üzen nekem, hogy ne menjek oda. És úgy lett egyébként, tehát meg is gyógyult a szolga. Kedves gyülekezet, voltak, akik szerettek volna gyógyulni, de kevés volt a hitük, mint az az édesapa, akit idéztem. Voltak, akik szerettek volna, és megkapták, és 10-ből 1 jött vissza, hogy megköszönje. Azért ott is valami hibázik szerintem a hit körül, ahol ez történik. Ez igaz ránk is, hogyha ilyen hálátlanok vagyunk. De ez a római százados, akire utaltam, ez a hit mintáját mutatta meg. Noha nem volt zsidó. És ez a bélpoklos, noha már alig volt zsidó, hiszen kirekesztették a társadalom, a szegényt mások miatt, nyilván nem a származása miatt, ez olyan bizonyságát adta a hitnek, mint kevesen. Oda ment Jézushoz, és azt mondta, nem kérdés, hogy meg tudod-e tenni, azon múlik, hogy akarod-e. És én erre várok, hogy nyilatkozz, hogy ha akarsz, te meg tudod ezt tenni. Próbáljátok elképzelni ezt a helyzetet, akár nézőként, akár az ember helyében, de hát, ha mondhatok ilyet, bocsánat, de hogy akár Jézus helyébe is, nem? Hogy milyen lehet, mikor egy ember így jön oda hozzá. Most egy ilyen kérésre mit lehet mondani? Mit mondhatott erre az a valaki, aki tulajdonképpen ezt az embert is teremtette velünk együtt? Az ő teremtménye volt. Az egy technikai dolog, ha mondhatom így, hogy később született, de tőle kapta közvetve az életet. Ő, aki teremtette, ott állt, és neki szegezte a kérdést a teremtménye, hogy akarod, hogy tiszta legyek, hogy újra egészséges legyek? Akarhatta-e az a teremtő, aki nem erre az életet teremtette azt az embert? Ő nem azért teremtette, hogy ilyen rútul szenvedjen és elmúljon. Csak azért, hogy érezzük, hogy milyen kérdés volt ez, hogy ez egy költői kérdés volt. Na, nem az ember részéről, hanem Jézus szempontjából nézve. Mit mondhatott erre az a valaki, aki nem csak megteremtette ezt az embert, és egy egészen másfajta életet szánt neki, nem ilyen nyomorultat, és az a valaki, aki kész volt elhagyni a mennek a dicsőségét azért, hogy ebben az árnyék világban, és akkor még finoman fogalmaztam, itt megjelenjen a körünkben, hogy itt szenvedjen, küzdjön, keresztre feszítsék azok, akikért jött, hogy segítsen rajtuk, és az egyik végre a tudatára ébredt, hogy kivel van dolga, oda megy, és azt mondja, hogy ha akarod. És arra vár, hogy Jézus megszólalja, hogy akar-e. Gondoljunk bele, ezt kérdezni tőle, hogy akar-e. Hát ő azért jött. Azért jött, hogy segítsen. És végre valaki, aki segített. Mit mondhatott erre a kérdésre, hogy ha akarod? Olvassuk, itt van az ígében, ennyit mondott, akarom. Én akarom. Tisztulj meg. Olyan csodálatos olvasni, ugye Jézus élt a könyvünk még jobban ki is bontja, hogy ha a szolgának azt mondta, a százas szolgának, hogy gyógyuljon meg, a betegségnek engednie kellett, noha nem volt fizikailag közel Jézus. Ennek az embernek mondhatta volna azt, hogy így, hogy ahogy így egymástól most távol vagyunk itt a szószék köztünk, hogy akarom, tisztulj meg, és hatott volna. De ő még valamit tett. És a Biblia ezt külön feljegyzi. Azt mondja, hogy Jézus pedig könyörületességre indulván, ami mire utal, hogy nem csak az állapotát szánta ennek az embernek, a fizikai állapotát, hanem azt a lelki küzdelmét, amiben telhetett így élni, idáig eljutni, ezt a kérdést feltenni, és így megindult rajta, könyörületességre indult, és így javassuk, hogy a kezét kinyújtva megérintette őt. Semmi szükség nem volt rá, még egyszer, hogy mondjam. Tehát ő anélkül is tudott volna gyógyítani. Nem a gyógyításnak egy szükségszerű velejárója volt ez az érintés, hanem a gyógyítónak a viszonyulását fejezte ki, hogy könyörületességre indultam. Nem azért gyógyítalak meg, mert hát én egy nagy tanító vagyok, akinek ez a vallási kötelessége, hogy gyógyít, hanem azért, mert megesett rajtad a szívem, és szeretlek, és én meg akarlak gyógyítani. Annyira akarlak, annyira az a válasz, amire te vársz, hogy akarom, hogy ezzel is megerősítem. Tehát ez egyfajta nyomatékot adott a szónak, hogy ő megfogta és megérintette ezt az embert. Ugye féltek az érintéstől, hogy nehogy valaki elkapja ezt a betegséget, ezért is voltak kizárva. Neki nem volt mit félni. Olyan szépen írja a Jézus Élete című könyvünk, hogy belőle árad ki az élet. Ott visszafelé nem áradhatott semmi. Tehát csak a gyógyító erő, ez egy egyirányú dolog volt. Ezzel is ki akarta fejezni azt, hogy miközben mindenki visszariadt tőled és undorodik. Emberileg érthető módon, meg félnek, hogy nehogy ők is elkapják. Én nem undorodok tőled. Én megfoglak ebben a mi voltodban is hozzányúlok, és meg fog változni ez a mi voltod. Szeretlek, és megesett a szívem a te nyomorodon. Ugye a Biblia úgy jegyzi fel, hogy akarom, tisztulj meg. Néha nekem olyan hiányérzetem, hogy olyan kár, hogy nem tudjuk, hogy mi milyen hangsúlyon hangzott el, nem? Kár, hogy akkor nem volt még ilyen MP3, meg ezek a modern dolgok, hogy meghallgattam volna. Csak úgy kiérezni vélek dolgokat, és engedjétek meg, nem hiszem, hogy ez belemagyarázás. Én valami olyasmit érzek ebből, hogy ne akarnám. Tehát, hogyha a szót hozzáteszem, már érződik egy hangsúly, nem? Tehát, hogy nem egyszerűen egy ilyen akarom, tehát egy ilyen merev valami, hanem hogy ne akarnám. Hát elé ment, ezt fejezte ki az érintés is. Hogy ne akarnám, segíteni akarok rajtad. De van egy másik hangsúly is ebben, én úgy gondolom, és nem érzem ezt sem túlzásnak, mint hogyha azt mondta volna, hogy persze, hogy akarom. Micsoda kérdés, persze, hogy akarom. Előbb akartam, mint te. És ebbe gondoljatok bele. Ezt én mondom, ez tény, de szerintem igazam van. Szerintetek ki akarta előbb ezt a gyógyulást? Az érintett, a beteg, vagy aki gyógyította? Tudta Jézus, hogy ez az ember van? Tudta, hogy beteg? 139. Zsoltár. Még meg sem születtünk, formáltattunk az anyánk méhében, mint a föld méhében, és ő tudta, hogy leszünk, hogy milyen lesz az életünk, minden beleértve, a bélpoklosnak a bélpoklosságát is beleértve. És tudta, hogy egyszer a bélpoklosban fel fog ébredni a vágy, hogy meggyógyulja. Hát a gyógyulás általában ott ér, de hát ugye reménytelen volt, tehát azért sem volt érdemes foglalkozniuk ezzel, mert hát gyógyíthatatlan volt a betegség. De hogy megjelenik majd ez a mester, aki tud gyógyítani. És ő egyszer eljut oda, hogy meg akar gyógyulni. És eljut eddig a szándékig, eljut addig, hogy elmer menni, oda mer menni minden társadalmi szokás és konvenció ellenében. És odáll Jézus elé. Jézus mindezt előre tudta. Tulajdonképpen ő előre ismerte ezt a helyzetet, és ő azt várta, hogy az ember mikor járja be ezt az utat a lelkében. Kedves gyülekezet, mintha azt mondta volna Jézus, hogy én mindig is akartam, csak arra vártam, hogy te mikor fogod akarni. És most eljött ez a pont. Végre meggyógyíthatlak. Persze, hogy akarom. Legalább annyira akarom, mint te. És amikor ez elhangzott, akkor mi történt? Nézzétek meg a 42. verset még egyszer. Azt mondja, amint ezt mondta, azonnal eltávozott tőle a poklosság, és megtisztult. Hát, hogy a világi orvoslás ezt nem ismeri. Most nem csak a lepránál, úgy általában. Tehát, hogy azonnal. Még a Bibliában is olvasunk olyat, hogy A szíriai Naamánnak el kellett mennie 7-szer megmártania magát, ugyanez volt a baj a különben, betegsége. Ott valamiért úgy látta jónak az Isten. Itt azt olvassuk, hogy amikor Jézus kimondta, hogy akarom, tisztulj meg, akkor az amúgy gyógyíthatatlan, fertelmes és félelmetes betegség megszűnt létezni. Eltávozott tőle a poklosság és megtisztult. Azért ez gyógyítás a javából, nem? Most nem haragusztok, hogy én hétköznapiasan mondom, csak szeretném én is nyomatékosítani, hogy meg tudta gyógyítani azt, ami gyógyíthatatlan volt, és nem hosszan, nem visszaesések árán, nem körülményesen, ezt jelenti a hatalom. Ugye beszélgettünk az előző órában a szombatiskolában, itt az egyik csoportban arról, hogy hát hogy sokaknak ez gond, hogy fognak feltámadni a halottak, hát hogyha egyszer a tengerbe fulladtak meg, megette őket valami, vagy elégették, vagy szétmarta, hát nehogy már az Istennek ez akadály legyen. És hogy a bélpoklos beteg, és halálos, és gyógyíthatatlan, hát igen, nekünk az, neki meg ennyi betelt. Akarom, tisztulj meg. Akarta, és megtörtént. Kedves gyülekezet, mik a tanúságai ennek a történetnek a számunkra? Az egyik az az, én úgy gondolom, hogy ez az ember menthetetlen állapotban volt. Ezt nyugodtan kimondhatjuk. Tehát ez nem egy súlyos betegség volt, ez egy gyógyíthatatlan betegség volt, halálos volt. Ráadásul súlyos a tüneteiben és az egész megjelenésében. Semmi reménye nem volt a gyógyulásra, de oda ment ahhoz a valakihez, akihez mennie kellett teljes hittel, és azt mondta, hogy nem kérdés, hogy képes vagy-e, és a szándékára appellált, hogy akard. Neked annyiba telik, hogy csak akarnod kell. Honnan volt ez a hite, és honnan volt ez a bátorság ennek az embernek? Szerintem ez az egyik nagy tanúsága a történetnek. Hát az, hogy Jézus meg tudta tenni, ez egy újabb bizonyság nekünk, de ez már nem újszerű talán. De honnan volt ez a hit ebben az emberben, mert ez viszont nem mindennapi, ahogyan ő oda ment Jézushoz. Azt gondolom, hogy az egyik forrása annak, hogy ő ilyen hitre jutott, az volt, hogy felismerte a nyomorúságát, nem volt nehéz, és tisztában volt vele. Nem áltathatta magát azzal, hogy egészséges, mert hát látványosan nem volt az. Nem volt más választása, ez volt az egyedüli esélye. Ugye máshol olvasunk olyat, én is most pont ott járok itt a történetet olvasva, vagy az evangéliumot olvasva, hogy a 12 év volt a vérfolyásos asszony, aki orvosokra költötte a vagyonát, azt írja a Biblia. Hát az egy olyan betegség volt, hogy meg lehetett próbálni, nem sokra jutott szegény bele. Na de a leprásnak ez az alternatívája sem volt, tehát esélye nem volt semmi. Tehát vagy meghal, vagy meggyógyítja az a valaki, aki teremtette. Nem tudom, mi játszódhatott le benne, a Biblia erről nem ír. Azt feltételezem, hogy addig foglalkoztathatta a gondolat, hogy ez egy esély, ez egy lehetőség, hogy egyre inkább beleélte magát, és egyre inkább megerősült abban, hogy ez nem csak egy lehetőség, hanem ez képes rá. Mert aki ezt meg tudta tenni, meg azt meg tudta tenni, meg amazt meg tudta tenni, az ezt miért ne tudná megtenni? Tény, hogy azt hiszem valahol olvastam erről, most már nem tudom felidézni, csak az emléke idéződött fel bennem, hogy azért a szíriai Naamán óta bélpoklos nem gyógyult. És annak idestova 700 éve már. Tehát volt ilyen, de azért nem egy gyakori dolog. De ő megerősödött mégis ebben a hitben, hogy ez a valaki, Jézus Krisztus, akiről hallott, képes rá, és nem csak egy lehetőséget jelent, hanem ő jelenti a megoldást, az egyedüli megoldást az ő személyes nyomorúságára, betegségére. És ezért mindennél fontosabbá vált a számára, hogy oda jusson elé, és megkérje arra, hogy gyógyítsa meg. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, lehet, hogy nekünk nincsenek olyan nagy bajaink, bár lehet, hogy ilyen szinten is gondot jelent, de nem mindig könnyű rászánni magát az embernek arra, hogy oda menjen. Tudjátok, a tékozó fiúnál ott mondjuk másról van szó, ott is arról van szó, hogy elhatározta és elindult. A betegeknek is, hogy hisznek egy megoldásban, oda el kell jutni, sokszor a tudatban meg kell erősödni, hogy annyira beteg vagyok, hogy kell a segítség, és hogy mi legyen az, és melyiket válasszam. Ez az ember bejárta ezt az utat az életében, és mindennél fontosabb volt számára, hogy megkapja a segítséget. Ugye, ahogy mondtam is, ő tudta, hogy beteg, méghozzá elég undorító, rettenetes betegség volt ez, főleg együtt élni vele, mármint a saját testében. Nagyon erősen tudatosította a bajának a súlyosságát az, hogy a társadalom ki kellett, hogy zárja a sorai közül. Tehát ő egy kirekesztett ember volt a betegségénél fogva. És hát nem volt kérdés az, hogy előbb-utóbb ugye a halálával fog járni ez a betegség. Nem csoda, hogyha ezt végig gondolta, mindent feltette erre az egy lehetőségre, hogy oda kerül Jézus elé és megpróbálja. Tehát a maga nyomora volt az egyik mozgatórugó, amivel tisztában volt és ami vezette, a másik pedig az, hogy Jézusról olyasmit hallott, hogy ő képes sok mindenre, talán erre is képes, és ő kezdte elhinni. Tehát nem úgy volt, hogy megpróbálom. Ha azt mondtam, hogy megpróbálom, akkor nem fogalmazhat így, ahogy fogalmazott. Ő már biztos volt abban, hogy Jézus meg tudja tenni. Miért hangsúlyozom annyira ezeket a szempontokat? Azért, mert nem tudom, hogy ti nem éreztek-e valamiféle párhuzamot az ember állapota meg a mi állapotunk között. Hála jó Istennek, ez a bajunk pont nincsen. De van egy olyan bajunk, ami nagyon hasonlít erre. Ugye ezt máshol is olvassuk, hogy a lepra az egy nagyon szép jelképe, ha lehet ilyet mondani, a bűnbetegségének, mert teljesen átfed vele a tanúságaiban. Mert mi a helyzet a bűnnel? Halálos betegség, mert ha elhatalmasodik, ha nem kapunk kívülről segítséget, ezt nincs, aki meggyógyítsa. Ebből nem lehet kigyógyulni, vagy nem regenerálódik, hogy így mondjam, az emberi természet a bűnhatás alól. Éljük az életünket, és közben egyre rosszabb az állapotunk. Tehát elevenen romlunk meg, torzulunk el mindinkább. Lehet, hogy nekünk nem nyilvánvaló a betegségünk, de mindenki másnak igen. Mert elárulja az ember, bűnös ember magát a tetteivel, az életével. Ugye mi általában a bűnös világban élve egymáshoz méregetjük magunkat, és lehet ennél rosszabbat is találni, mint mi vagyunk, de mondjuk a mennyből nézve nagyon, nagyon undorító az állapotunk. Az önzésünk, a dolgaink. Nem is csoda az, hogy bennünket ugyanúgy kizárnak a teremtett világból jelenleg, mint ahogy a leprásokat kizárták akkor Izraelben. Ha belegondoltok, ugyanaz a helyzet, csak az egész világunk van kirekesztve, és innen oda nem lehet bemenni csak akkor, hogyha gyógyultnak nyilvánítanak bennünket. Úgy, mint akkor a papok a betegeket. Azért érdekes, nem? Tehát nagyon sok ponton megfogható ez a párhuzam. Azt mondja a Szentírás, hogy ezen az emberen Jézus tudott segíteni, és mint hogyha ezzel az egész történettel azt akarná elmondani nekünk a Biblia, hogy ha neki tudott segíteni abban a gyógyíthatatlan betegségben, akkor nekünk is tud. És hogyha akkor ez ennyi időbe telt, akarom, tisztulj meg, és ő megtisztult, akkor lehet, hogy a mi életünkben is, ha helyet, ha teret, ha utat kapna az isteni erő, amiről beszél a Szentírás, hogy mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való, akkor ugyanúgy megtörténhetne a gyógyulásról mi életünkben is. Jézus mindenkin segített, aki igénybe vette a segítségét. Itt van a nagy kérdés, az ember odament, azt mondta, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem. Őt meg akarta tisztítani, az egyértelmű meg is tisztította. Most megkérdezlek titeket, hogy ti mit gondoltok a saját esetetekről. Benneteket meg akar tisztítani? Most a bűnre gondolok. Egyértelmű. Hát azért jött. Hát akkor fél munkát végzett volna. Hát nincs értelme meghalni a kereszten, ha utána nem akarna segíteni, hogy igaz ember legyek. Kedves gyülekezet, nem az a mi problémánk is, amiről itt az ember kapcsán beszéltem, mondjuk feltételesen, de valószínűleg igazán van, hogy Jézus előre tudta, hogy ez a találkozás létrejön, és ő várta azt, hogy mikor jön már létre. Tehát nem azért nem tisztult meg addig az az ember, mert Jézus nem akarta megtisztítani, hanem azért nem tisztult meg korábban, mert nem állt elő ez a helyzet, ő nem ment oda, és nem vette igénybe ezt a gyógyítást. És én nekem ezen a ponton mond sokat ez a történet. Hogy mikor jön el a mi életünkben az, hogy úgy megyünk oda Jézus elé, a saját bajunkkal, a saját lelki lepránkkal, ha lehet így mondani, ahogy ez az ember oda ment. Azzal az eltökéltséggel, azzal a hittel, és azzal az oldhatatlan vágyal, hogy én nem akarok többet ilyen undorító, visszataszító ember lenni, mint amilyen vagyok. Mert azért még egyszer, hadd mondjam, a sok párhuzam közül ezt hadd emeljem ki újra. Nem tudom, nektek volt-e már olyan tapasztalatotok, hogy némelyik hibátokat, akár egy konkrét történést az életben, akár egy tipikus hibát, ami megismétlődik néha, vagy megismétlődött az életetekbe, az idő múlásával elkezdtetek úgy látni, hogy magatok is beleborzongtatok, hogy hát azért hogy lehette milyen, vagy hogy lehetett ez nekem valaha elfogadható, vagy hogy nem fájt jobban. Lehet, hogy nem volt elfogadható. Tehát amikor az ember elkezdi magát máshogy látni, akár egyetlen vonatkozásban is, és maga is megborzong attól, hogy mit gondolhattak rólam a többiek, vagy az Isten milyennek látott. Van ilyen tapasztalatotok? Mert nekem van. Nekem van. És addig jó, amíg van, vagy akkor lesz jó, amikor már lesz, amikor tudjuk magunkat úgy látni, hogy az Isten lát. Kedves gyülekezet, az a kérdés, hogy mikor jön el a mi életünkben az, hogy Az a pont, amikor már annyira szenvedünk a saját állapotunktól, annyira elborzadunk, annyira tudatosul bennünk a visszataszító volta az életünknek, és a gyógyíthatatlansága az állapotunknak, hogy ugyanúgy megyünk Jézus elé, mint ez az ember, és csak annyit mondunk, hogy ha akarod, tudom, hogy sok embernek segítettél. Betegeknek is, de bűnbetegeknek is. Akkor rajtam is segíthetsz. Azt írja pont a történet kapcsán a Jézus élete című könyv, hogy Isten sokszor próbára teszi a hitünket, amikor hozzáfordulunk, mert nem mindig kapjuk meg azonnal, amit kérünk. Mert valamilyen szempontja valamivel nevelni akar. Azt mondja, van egy kivétel. Amikor a bűnből való szabadulásra vágyunk, nem létezik olyan szempont, amiért váratna bennünket. Amikor mi azért imádkozunk, hogy le tudjuk győzni a bűneinket, amit felismertünk és szenvedünk tőle, mint a leprás a leprájától, akkor ugyanolyan gyorsan és biztosan kapjuk meg a segítséget, mint ahogyan ez az ember megkapta. Azonnal eltávozott tőle a pokossága. Hiszen erről szól a megváltás műve. Erre megy ki, hogyha mondhatom így, bocsánat, ilyen póriasan, hétköznapiasan. Kedves gyülekezet, úgy kell imádkoznunk, amikor a bűntől szabadulunk, hogy mi igenis várjuk, és ott és azonnal várjuk, hogy az Isten segítsen rajtunk, és segítsen megszabadulni attól, amitől ő mindig is undorodott az életünkben, de most már mi is eljutottunk oda, hogy undorodunk. Igazság szerint ez a párbeszéd, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem, ez a valóságban egy fordított párbeszéd. És itt jön az a kérdés, amit te idéztél, hogy nem annyira az a kérdés, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem, hanem az a kérdés, hogy akarsz-e megtisztulni. Mi sokszor úgy vagyunk vele, hogy várunk az Isten megtisztító munkájára az életünkben, a szabadítására. Isten pedig arra vár, hogy mikor jön el az igazi akarás a mi részünkről. Ugye egyik sem gondolja azt, hogy az Isten nem akar rajtunk segíteni, nem akar bennünket kigyógyítani a bűnből. Szerintetek miért várat magára ez a mi életünkben? Nem hiszem, hogy ő rajta múlik. Nem az a kérdés, nem is szegezzük az Istennek, aki persze valahol a hit abban nyilvánul meg, azért mondtam, hogy mondjuk neki, hogy ha akarod, megtisztíthatsz, de a kérdés sosem az, hogy ő akar-e. A kérdés az, amit Jézus egy másik esetben kérdezett egy másik betegtől, amire itt utaltunk, hogy akarsz-e meggyógyulni? Mennyire akarsz? Milyen erős a te akarásod? Mivel telik az életünk, kedves gyülekezet? Mivel telik a hívő életünk, amióta hívővé lettünk, hogy várjuk a gyógyulást? Nagyon sok beteg volt Izraelben, és Jézus nem mindenkit gyógyított meg. Ahhoz oda kellett menni. És ő rákérdezett a hitre, ha nem nyilvánult meg, úgy, mint ebben az esetben. Várjuk, vagy keressük is, úgy, mint ez az ember kereste. Kedves gyülekezet, ahhoz, hogy keressük a gyógyulást, az két dolog kell, ezért mondtam, azért hangsúlyoztam azt, amit itt az embernél megfigyelhetünk, az egyik az, hogy akarjon meggyógyulni, de komolyan. Nem úgy, hogy hát azért jobb lenne meggyógyulni, ugye van az a fajta, tudjátok, hogy mondják embereknek, hogy utána káros szenvedélye van. Csinálja tovább. Tudja, egyet is ért vele, csak hát annyira nem akar meggyógyulni. Félek, hogy sokszor mi is így vagyunk a bűnnel az életünkben, hogy nem jutunk el a leprásnak az eltökéltségéig, hogy én ezzel szakítok az életemben. Hogyha valaki rajtam segíten, azért én hálás lennék. Hiányzik az életünkből ez a fajta elhatározás, odaszánás. Ezért jogos Jézus kérdése, hogy akarsz-e? Milyen erős ez az akarás? Nem tudom, ti is ismétek azt a tapasztalatot, amikor emberek mentegetőznek valami miatt, ami mondjuk visszatérő hibájuk, és akkor mondják, hogy hát már őket is zavarja. Az egy jó dolog különben. Szoktam kérdezni, és mikor fog annyira zavarni, hogy már esetleg értitek. Azt gondolom, hogy ennek a példázat, ez, bocsánat, ennek a gyógyításnak, már majdnem példázatot mondtam, ez a példaértékű mondandója, és nekem személy szerint sokat jelent, és én azt ajánlom a figyelmetekbe, azt kötném a lelketekre itt az év végén, ahogy mondtam is, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy mennyire erős a vágy bennünk a szabadulásra. Ez az ember álljon előttünk példaként, hogy azt mondta, hogy csak rajtad múlik, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Már Jézus nem kérdezett vissza, de nálunk még joggal kérdez vissza, hogy és te akarsz meggyógyulni? Mikor jössz hozzám úgy, mint ő? Ez a fő üzenete ennek a történetnek, én úgy gondolom ezért került be a Bibliába, ezt szerettem volna veletek megosztani, de mivel az idő még engedi, és a történet itt nem ért véget, ezt még, ugye ez a lényeg, amit eddig elmondtam, ezt szeretném még megtetézni a folytatásnak a tanulságaival. Ugye, hogyha emlékeztek rá, amikor a gyógyítás megtörtént, a történetet még folytatja az evangélium, nyilván azért, mert ennek is jelentősége van. Talán felidézem újra, hogy frissen éljen bennünk a 43. verstől. és erősen megfenyegetvén azonnal elküldi őt, mármint Jézusra gyógyultat, és mondta neki, meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj, hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, amit Mózes parancsolt, bizonyságul nekik. Az pedig kimenvén kezdett sokat beszélni és terjeszteni a dolgot annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn puszta helyeken volt, és mennek valahozzá mindenfelől. Hát ez az érdekes, nem? Hát több érdekesség van. Az egyik az, hogy Jézus, hát olyan furcsa azt, hogy megfenyegette, hogy eszébe ne jusson bárkinek erről beszélni. Hát nem így képzelnénk el, nem? Egy ilyen történetnek a folytatását, és Jézusnak sem a magatartását. Ami még érdekesebb, hogy ezzel együtt ez az ember ment, és tette az ellenkezőjét, tehát amit megtiltottak neki. Viszont a Biblia meg nem írja azt, hogy utána Jézus elővette, hogy hogy jutott ilyen eszébe, hát nem megmondta neki? Nem tudom, hogy ismétek ezt a helyzetet, én ismerem ilyen szülő-gyerek viszony másként, hogy mond valamit az ember, az ellenkezőjét teszik, hát utána nem vagyok boldog, és hát kifejezem a boldogtalanságomat. Nekem olyan elgondolkoztató ez a folytatás, és én arra jutottam, hogy először azt kell megértsük, hogy mi lehetett Jézusnak a szempontja. Egyébként más esetben is van erre példa, hogy lelkére köti a gyógyultnak, hogy ez maradjon köztük. És fontos lenne megérteni, hogy mi volt az ő szempontja, mert mi azt hinnénk, hogy hát talán még olyan szempontból az evangéliumnak is jót tesz a dolog, hogy hát több embert hív oda, hogyha ezt elmondja. Igen, mi lehetett a szempontja Jézusnak? Bocsánat, egy pillanatban egy kitérőt hatér, most látom, hogy a bázatom egy pontját átértem, és talán maradnék a sor, ennél elnézéseket kérem, erre is visszatérünk, hanem egy olyan momentumot is hadd emeljek ki, amire talán ritkán gondolunk, én most egy bibliakör kapcsán figyeltem fel, amit a tatai gyülekezetben tartunk, tudnék, a Nagyorvos lábnyomán című könyvet vesszük, az elején járunk, és ott van egy olyan mondat a 14. oldalon, hogy Jézus a szolgálata során többet gyógyított, mint tanított. Ezt biztos ismeritek. Nem tudom, mennyit gondolkoztatok ezen. És ez azért is elgondolkodtató, mert én most, ahogy a Bibliában éppen a Márk evangéliumát olvasom, és az elején járok, ott vannak ezek a szerkesztői kis belső alcímek, hogy melyik történet következik, és ott hát egymást érik a gyógyítások. Tehát tanítás, nem sokat olvasok abban a részben, gyógyítás, gyógyítás. És nagyon sok név nélkül, tehát csak említi, hogy Názáretben hogy sokakat meggyógyított. És azon gondolkoztam el, hogy ez az ember például, akiről most szó van, a leprás, hogyha nem hallott volna Jézusról, mint gyógyítóról, csak egy nagyon tiszta tanításokat hirdető tanítóról, nekem egy kérdés, hogy elment volna hozzá, hogy meggyógyítsa őt. Nem tudom, értitek-e, mire gondolok, nekem egy tanúság volt, hogy mi, ugye hát már akkor van értelme, hogyha így gondolkozunk, mi általában a tanítás tisztaságára teszünk nagy hangsúlyt, ami szükséges, tehát ez nem is kérdés. Csak talán nem elég. Tehát az embereket magában egy tiszta tanítás nem biztos, hogy megmozdítja, ahhoz kell egy affinitás, egy előkészítettség, egy lelki állapot. Viszont Jézus korában azt olvassuk, hogy ő nagyon sok embert meggyógyított, és nagyon sokan a gyógyulások okán jöttek oda, és ennek a kapcsán hallottak arról, amiről ő beszélt. Azt is mondja egyébként a Nagyorvos Lágyaván című könyv, hogy ő mindig összekötötte a testi gyógyítással a lelkieknek a közlését. Most vagy gyógyított, hogyha hagyta az ember, legalábbis közölte az Isten országa üzenetét. Tehát eszközként is használta a gyógyításokat. Én úgy érzem, hogy talán a mi emberekért végzett szolgálatunknak az is egyfajta hiányossága vagy akadálya, hogy ez szélesebb körül legyen, hogy mi igaz tanításokat közlünk, de nem látják az emberek a gyógyulásokat. Most én nem arra gondolom, hogy legyünk csodadoktorok, jó lenne, különben, hát az a fajta, ami a Bibliában van, de azért az is egy gyógyulás lehet, amikor az emberek a megváltozott életet látják, nem? Mondjuk a miénket, hogy jól ismertek bennünket, és most nagyon nem olyanok vagyunk, és javunkra változtunk. Az is fel tudja kelteni emberek figyelmét. Az, ami nem annyira kelti fel emberek figyelmét, az az elvont és száraz és önmagában való elméleti igazság. Jézushoz a gyógyítások okán jöttek sokan, ez egyértelmű, és ezt tetézte még a tanítás szolgálata. És itt felmerül az a kérdés is, hogy mi mit teszünk ehhez képest. Ugye azt mondtam, hogy a mi megváltozott életünk is lehet egy jó bizonyság, de még egy módszert ide felírtam magamnak. Ti is ismeritek az igét, hogy igen hasznos az igaznak a buzgóságos könyörgése. Tehát ha mi nem is kézrátétellel gyógyítunk, de emberekért imádkozhatunk, és imádkozhatnánk, és imádkoznunk kell. Az ő testi gyógyulásukért is. És abban is lehet tapasztalatot szerezni. Tehát a történetnek ez is egy tanúsága szerintem, hogy Jézus hogyan végezte a szolgálatát, és hogy ő gyógyítóként volt ismert, és ez az ember is azért jött. Nem hiszem, hogy olyan elszigeteltenül sokat hallhatott volna a tanításokból, ő a hírt hallotta, hogy itt gyógyulás van, gyógyulások történnek. Bocsánat a kitérőért az előbbi ilyen megtorpanásért, most érek akkor oda-vissza, hogy milyen szempontjai lehettek ezek után, ha már egyszer az volt a cél, hogy ezek által is ismerté legyen, akkor meg miért mondta azt ennek az embernek, hogy most őt ne tegye ismerté. Ezért tartom nagy áldásnak a Jézus Élete című könyvünket is, meg ezt az irodalmunkat, mert ott olyan jó válaszok vannak ezekre a kérdésekre, amire nem gondoltam volna, és oda van írva. Azt írja, hogy ha túl nagy népszerűségre tett volna szert Jézus idő előtt, akkor a papoknak ez kihívta volna a haragját, és lerövidíthette volna az ő amúgy sem hosszú szolgálatát, hogyha kiéleződik ez a helyzet. Tehát ő próbált olyan szinten tartani az ő ismertségét, hogy még ne hívja ki a féltékenységét túlzottan és hiderőtt a zsidó vezetőknek. Logikus, nem? Csak nem gondoltunk volna rá. Ez volt az egyik ok, ami visszatérő ok volt, amikor ilyen tiltást fogalmazott meg. Jelen esetben az is ok volt, ugye, hogy hogyha valaki süket volt és hallott, akkor boldog lehetett vele. Vagy hogyha vak volt és látott, milyen boldog lehetett vele. Csak itt másról volt szó. A lepra miatt ugye egy kirekesztett ember volt, és hogy újra visszajöhessen a társadalomba, például a családjához, ahhoz kellett egy jóváhagyás, egy engedély. A papok voltak hivatottak elbírálni valakinek a betegségét is, tehát hogy ki kell rekeszteni, meg hát adott esetben az ellenkezőjét. Hozzáteszem, hogy gondoljátok meg, hogy nem gyakori feladat volt a papnak, hogy jön egy leprás, hogy ő már nem az. Ugye, mert ilyen nem volt. Most gondoljátok meg, hogy ennek az embernek oda kellett mennie, és Jézus azt mondta, hogy azért ne mondja el, hogy nehogy megelőzze a hír, hogy ne tudódjon, hogy ki gyógyította meg, mert ezek képesek rá, és csak azért, mert Jézus tette a csodát, nem nyilvánítják egészségesnek, és szerencsétlent kirekesztett állapotban tartják. Tehát a saját érdekében mondta neki, hogy vigyázzon, legyen óvatos, ne tegye. Aztán azt olvassuk, hogy még az is szempontja lehetett Jézusnak, hogy hát azért leprás gyógyult, ezért mondtam azért, hogy ez egy kirívó történet, hogy ez azért megmozgatta volna a többieket is, tehát a leprásokat, meg más betegeket, és Jézusnak nem volt célja az, hogy csak gyógyulni vágyó, de önmagukban a hit iránt nem fogékony emberek tömegével vétesse körül magát. Tehát, hogy most nagyon hétköznapiasan szóval rászabaduljanak ezek a tömegek, hogy engem is gyógyíts meg. Tehát ezek voltak azok az okok vagy szempontok, amért ő szerette volna ezt, hát nem népszerűsíteni ezt az eseményt, ezt a történetet. Most ehhez képest mit olvasunk, mit tett ez az ember? Azt olvasunk, hogy kimenvén kezdett sokat beszélni és terjeszteni a dolgot. Tehát az ellenkezőjét tette. És itt jön a kérdés, hogy miért nem írja a Biblia, hogy hát miért nem szégyeli magát, hát olyan világosan megmondta neki, aki megütött, és mégse azt tette, mert nem felróható. Tehát Jézusnak voltak szempontjai, ezeket szerette volna, de nem az történt, és nem kárhoztatja az embert, sem a Biblia, sem Jézus, és miért nem? Ezt azt kérdezem meg tőletek. Hát majd, hogy nem irreális elvárás volt valaki iránt ezt támaszt, hogy átér egy ilyen csodát, és ezt tartsa magában. Hát annyi mindenről szoktunk beszélni. Erről meg van is értelme. Igaz, megtiltották, na de hát ki kívánkozott, hogy ez megtörténhetett vele ez a csoda. Eszünkbe juthat Péter apostolnak az ígéje, hogy királyi papság, szent nemzet és megtartásra való nép vagyunk, abból a célból, azért, hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott ki bennünket. Kedves gyülekezet, hogyha mi azért megyünk Isten szolgálatában emberekhez, mert megértettük, hogy ez a feladatunk, akkor ne menjünk. Biztos értitek, miért mondom? Egy ne belátáson alapuljon, ne egy kötelességtudáson alapuljon, mert az érződik. Nekünk az lenne a kívánatos, az lenne a cél, ebben kéne megújulnunk nap, mint nap, ennek az emlékében, meg az új tapasztalataiban, hogy engem az Isten sötétségből hozott ki. És amíg ott voltam, nekem ez volt a természetes. Én nem tudtam, hogy sötétben vagyok. Hát nekem az volt az életterem. Bocsánat, hogy ez a vakonnak mondanánk, hogy sötétben van, mihez képest? Hát ő ott szokott lenni. De mikor valakinek megmutatják a világosságot, onnantól elkezd érteni, hogy miről is van szó. Kedves gyülekezet, az az igazi tapasztalat, hogyha mi a korábbi életünket, a korábbi céljainkat, a korábbi értékeket, amiket fontosnak tartottunk, amire áldozatokat hoztunk, azokat most már máshogy látjuk. Hogy Pál apostolt idézzem, kárnak és szemétnek ítéltem. Ő arra utalott, meggyőződésem, hogy ő jó farizeus akart lenni. Elismertséget élvezni a népe részéről. Teljesíteni ennek a feltételeit. Ez neki cél volt, motiváció, egy karriert látott. Ez. Nem rossz értelemben, ő ezt látta, hogy ez az út, ezt követeli a vallás. És azt mondja, hogy de hát ez Krisztus nélkül volt az egész. És neki ez természetes volt, és ő nem látott ebben semmi rosszat. És amikor rájött, onnantól kárnak és szemétnek ítélte. De csüleket, én azt gondolom, hogy nálunk is ennek kell lejátszódni az életünkben, hogy igazán sötétnek lássuk azt, hogy az Isten kivezetett bennünket, világosnak azt, ami igazán világos, és azért nekünk még vannak perspektíváink, mi szerintem a félhomályban vagyunk körülbelül, ami az Istent illeti, a tapasztalatok terén, az együttélés terén, az életszentség terén. És hogyha ezt átéljük, akkor az lesz a természetes, az az igazi természetes reakció, az emberből ez kikívánkozik, hogy elmondja, hogy mit kapott az Istentől. És ott van az emberben a vágy, hogy ezt másokkal is megoszta, hogy ők is átéljék ugyanezt a tapasztalatot. Hogy a Krisztus szerelme szorongat minket, hogyha ő szeretett és nem hagyott engem a sötétben, tudom, hogy téged is szeret, és én nem nézhetem, mert immár megtapasztalván a világosságot, az igazi életet, az értelmes életet, a hasznos életet, a Krisztussal való életet, hogy téged is ne segítsenek részesülni ebben. A negyedik fejezetben olvassuk, bocsánat, szerintem ez az ötödik, csak rosszul írtam a Márk, nem, bocsánat, nem, a Márk negyedik fejezetében van egy történet, nem kell megkeresétek, tudom, közel van. Ha akarjátok, ott van a negyedik fejezetben a 18.-19. vers, amikor az ördöngöst meggyógyítja. Tehát aki a sírboltokban volt, meg lekötözték, ismertek a történetet. A vége miatt idézem csak. Azt mondja, mikor pedig a hajóba szállt Jézus, mert megkérték, hogy menjen el ugye a nyájpusztulása miatt, mikor a hajóba szállt, az ördöngős kérte őt, hogy bele lehessen. De Jézus nem engedte meg neki, hanem azt mondta, eredj haza a tiéidhez, és jelensd meg nekik, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és mind könyörült rajtad. Ugyanaz, halljátok, ugye? Hogy sötétségből a világosságra kihozott, azt hirdessük. Mely nagy dolgot cselekedett? Nagy dolog volt ördöngősből normálisnak lenni? Hát a leprásével vetekedik. Kedves gyülekezet, nagy dolog az, hogy Isten bennünket ebben a süllyedő félben lévő bűnnel terhelt világban megszólított, elért a Szent Lelke által. Meg tudtuk ezt ragadni, elindított kifelé egy fonál mellett, amit ő fog a kezében, kivezet bennünket az úton. Én azt gondolom, hogy két dologra van szükségünk. És akkor az évfordulója kapcsán újra lelketekre kötném. Hogy a mi korábbi tapasztalatainkat az Istennel, mármint nem a hétköznapi gondviselésre gondolok, hanem amiről most van szó, hogy más látásra vezetett, felismerésekre vezetett az életemet, az életértelmét, az örökkévaló értékeket és igazságot illetően, hogy ezt elevenítsük fel, ennek nem szabad kihűlni az életünkben, ezt frissen kell tartani. És a másik az, hogy gyűjtsünk hozzá újat. Gyűjtsünk hozzá újat nap, mint nap. Nap, mint nap erősödjünk meg ebben, hogy nap mint nap elmondhassuk, hogy nagy dolgokat cselekedett velem az Isten ma is, a meglátások tekintetében, hogy teljesen át tudom állítani az értékrendemet, hogy én nem a hétköznapi ember értékeivel értékelem az életet és nézem a dolgokat, hanem az örökké valósághoz viszonyítok. És most a héten, hogy volt ez a körünk, most volt a második alkalom, ott Tatán a nagyorvos lábnyomát olvasva, én is elolvastam még az első fejezet végét, és annyira átéreztem ezt a tapasztalatot, hogy ha az ember ilyesmivel foglalkozik, ilyesmit olvas, akkor megnyílik előtte az örökké valóság. Tehát olyan, mintha tehát nem ér véget a földi perspektívánknál fizikailag az élet, hanem ez egy zuga a világegyetemnek, egy zuga a lehetséges életnek, amit az Istentől kaphatok. Ez csak az eleje, ez csak a bevezetője. És akkor tudok mindent másként látni és másként értékelni. Annyira szükségünk van arra, hogy azzal az erős látással rendelkezünk, amit olvasunk Mózesről is, hogy mintha látta volna a láthatatlant. És ez nem csak egy szép fordulat, ez valamit megragad, amit nem tud részletezni ott az ige, hogy mi gondoljunk be, hogy az Isten elhívott bennünket, eleve, ugye megteremtett bennünket, örökkévaló igaz életet teremtett meg, ehhez képest hova csúszott el az egész életünk mindnyájunké, ehhez képest nem mondott le rólunk, eljött, megkeresett, meghalt értünk, Nap mint nap küszködik velünk. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, milyen rossz, amikor embereket nevelni kell, nem a gyerekeinkkel, másik. Mennyi feladat, mennyire, sokszor hálátlan, mert olyan nincs eredménye. És az Isten ezt szenvedi velünk nap mint nap, felnőtt létünkre. És hogyha mindig ennek a fényében látnánk a dolgainkat, meg az életünket, akkor megerősödnénk abban, hogy velünk is hatalmas dolgot cselekedett az Isten. Akkor késztetés lenne arra, hogy induljunk, de lenne mondandók is. Ez a két dolog szokott hiányozni szerintem, nem? Hogy most úgy elinduljunk, hogy hát olyan elinduljunk, és de jó, hát megyek, de mit mondjak? Hát történt valami nagy dolog veled? Egyszer volt egy gyülekezetem, amikor oda helyeztek, akkor eldöntöttem, hogy minden szombat délután tapasztalati órát tartunk, hogy neki mondja el, amit átért. Akár gondviseléssel, akár igeolvasással, tehát hogy valamit. Egy jó évig kitartottam, szívós voltam, de hát elcsüggettem tényleg, mert hát egy-két ember volt, aki hozzászólt, de úgy általában, és akkor mondtam, hogy hát ne vicceljünk már, hát elmúlik egy hét az életünkben, sőt egy hónap, mert én havonta fordultam ott meg, tehát nem minden hetes volt ez a gyülekezetnek, és én azt nem hiszem el, hogy semmi nem történik velünk. És olyan, hát ez volt összességében, hogy mondjam, hogy a gyülekezet az nem nagyon, egy év távlatában is nem nagyon tudott mit kezdeni ezzel. Pedig tudtam, mondtam nekik, hogy hát tudtátok, hogy jövök, ugye, mint a tanár, hogy ilyen óra lesz, ez hát lehetett is, nem is olyan meglepetésszerűen, hát volt beosztásotok. És nem, és ez ugye elgondolkoztatott, és sokszor a magam életében is, hogy létezik, hogy egy hét úgy múlik el az életünkben, hogy nem mondhatjuk, hogy milyen nagy dolgot cselekedett velünk az Isten. Akár hétköznapi tapasztalat, mondjuk most ezt szerintem, de én most nem arra gondolok, hanem a fő témánkra, hogy még mélyebb belátásra juttatott el az örökkévaló dolgokat illetően. Kedves gyülekezet, ha igaz az, hogy megtérésről megtérésre kell jutnunk, akkor belátásról belátásra is kell jutnunk, mert az idézi elő a megtérést az életünkben. És én azt kívánom, hogy ez a következő év, ami el fog kezdődni egy pár nap múlva, szombat szempontjából, ugye majd egy hét múlva, valahol úgy kezdődjön el, hogy mi ezt, amiről most beszéltünk, ezt valahol szemünk előtt tartjuk. Hogy ne történjenek velünk dolgok, ne történjen velünk a saját életünk, hogy történnek, sodródunk, kapunk pozitív impulzusokat, meg tapasztalatokat, hanem tudjuk, hogy mit akarunk, tudjuk, hogy mire figyelünk, hogy összegyűjtsük azokat a dolgokat, amiket az Isten az utunkba helyez, és ami javunkra ad. Előre elkészített jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Másút azt írja, hogy aki velem nem gyűjt, az tékozol. Én szerintem mi nagyrészt tékozoljuk az életet. És valahol meg kéne már húzni azt a határt, hogy ezen túl máshogy, más szemponttal élem az életemet. Van egy testvérünk, egy barátom, az kicsit idősebb, mint én egy pár évvel, és ő mondta, hogy mikor 50 éves lett, akkor eldöntötte, hogy ezen túl meggondolja, hogy mire száll időt. Milyen igaza van nekem, még van egy bő évem addig, hogy nem kell megvárni az 50-et se. De 50 után is lehet így dönteni. Hogy gondoljuk meg. Az Isten bennünket arra teremtett, hogy hasznos, tartalmas, értelmes, növekedő, fejlődő életet éljünk, és ez adja az élet értelmét, de ez adja az örömét is, már itt is, a földi érdésében részünk lehet. És milyen nagy dolog, hogy mindezen túlmutathat az életünk. Én azzal zárom a mondandómat, az időnk is lehet, de nagyjából az is, amit szerettem volna elmondani, hogy én azt gondolom, hogy van értelme mindezt átgondolni. Ez egy rövid történet, egy rövid gyógyítás, de annyi minden foglaltatik benne. És én azt kívánom, hogy mi is átéljük ezt a tapasztalatot, amit ez az ember átélt, ugyanilyen módon, hogy az isteni erő gyógyítson meg bennünket a bűnnek a métejéből, ez az egyik kívánságom. A másik, hogy miközben ezt átéljük, ugyanúgy ne tudjuk magunkba tartani azt, ami velünk történt. Ez az ember sem tudta, Jézus tilalma ellenére sem tudta, és ezáltal tudjunk áldás lenni majd minél többeknek. Az Isten ebben segítsen bennünket ebben az eljövendő esztendőben is majd. Amen. Szerető, kegyelmes, mennyei jó atyám, hálásan köszönjük az üdvösség lehetőségét, amely a mi Urunk Jézus Krisztus áldozata által mindnyájunké lehet, és hogy ez a kapu, ez az ajtó még mindig tágra van tárva mindnyájunk előtt. Köszönjük, Urunk, ezt a lehetőséget, és te látod, hogy mindnyájan azért vagyunk itt, mert valamiképpen megragadott bennünket a te lelked befolyással, te kegyelmed, és mi vágyunk az üdvösségre, hogyan énekeltük is. De ha őszinték vagyunk ezt a mai történetet végig gondolva, azt is be kell vallanunk, hogy a mi vágyakozásunk ennek az embernek a gyógyulási vágyához mérten még nagyon gyenge. Mi még nem léphetünk fel olyan bizonyosan, mint ő, hogy csak rajtad múlik az, hogy megtisztíts bennünket, mert érezzük, hogy még a mi vágyunkon is múlik. Érezzük, hogy a kérdés fordítva sokkal inkább áll, ahogyan te kérdezted egy másik esetben, hogy mennyire akarsz megtisztulni, csak ugyan akarsz-e és kész vagy-e mindenre annak érdekében, hogy meggyógyulj. Bocsáss meg, Urunk, kérünk, ami kétfelé sántikálásunkat, ami gyengeségeinket, hibáinkat, félig meddig akarásunkat, és most, amikor az év végéhez érkezünk, amikor valahol mindenkiben ott dolgozik a szánbetés gondolata, áld meg mindnyájunkat, hogy komoly elhatározásra juthatnánk, amihez azután hűek is tudunk maradni az esztendő során. Segíts kérünk magunkra vonatkoztatni, magunkra venni ennek a gyógyításnak a tanúságait, amiket itt átgondoltunk. És kérünk, a te lelked munkája gerjessze fel mindnyájunk lelkében az őszinte vágyat, hogy mindennél inkább akarjunk szabadulni attól, ami rossz a mi életünkben, ami tőled elválaszt, és ami épp olyan rúttá tesz bennünket a többiek szem előtt, mint egykor a leprást a külső betegsége. Szeretnénk a te szemeddel látni, szeretnénk azt a gyógyulást átélni, amit minnyájunknak felkínálsz, és szeretnénk, Urunk, ugyanazzal a tapasztalattal indulni el, mint ez a leprás is a gyógyulást követően, hogy nem tudjuk magunkba tartani azt, amit bennünk és életünk végeztél. Kérünk, ezt a munkát végezd el minnyájunk életében, és ezeket a mai gondolatokat a te szent lelked befolyása őrizze meg és tartsa meg frissen mindnyájunk emlékezetében. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, köszönjük a te kegyelmedet, ami megváltunk nevében. Amen.